Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, s a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől. A mi bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással van telve a szívünk, Urunk, hogy van lehetőség arra, hogy Te vele találkozzunk a bűnbánati hét alkalmain. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki készíted ezeket az alkalmakat estéről estére, mint ahogyan készítetted a samáriai asszony számára is a találkozást, pedig egyáltalában nem gondolt veled, csak szomjazó lelke vitte őt Jákob kutyának forrásához. Úrunk, minket is hozott a szomjúság. Annyira ki van szomjazva a lelkünk, Urunk, hogy hiába próbálkozunk minden mással megtölteni az életünket, nem is tudunk sikerre vinni mindezt, Urunk, addig, amíg nem segítesz nekünk megüresíteni önmagunkat. Úrunk, sokszor telve vagyunk önmagunkkal, terheinkkel, gondjainkkal, feszültségeinkkel, bánatainkkal. Annyi minden tudja belakni, édesatyánk, a mi szíveinket, gondolatainkat, hogy sokszor telve van a mi lelki házunk. Jöve Szentlélek, Úristen, és az ige által, Te világíts most be a mi életünk lelki házába, Te világítsd át a mi lelkünket, annak tartalmát, és bátorítsd fel a mi lelkeinket, Urunk, arra, hogy vágyjunk megszabadulni mindattól, ami megemészt, mindattól, ami lehúz, mindattól, ami elkedvetlenít, s ami távol akar vinni Te tőled. S jövel, Úr Jézus Krisztus, ahogy énekeltük, láss meg minket, lásd meg a mi szomjúságainkat, a mi szükségeinket. Úr Jézus, mi hisszük és valljuk, hogy neked van hatalmad betölteni az életünket, azzal a teljességgel, azzal a jelenléteddel, amely elégedettséghez, békességhez és boldogsághoz vezeti a mi szíveinket. Jövel, Szentlélek, Úristen, tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk, és örvendeztess meg bennünket is ezen az estén a Te szabadításoddal. Így szeretnénk elkérni áldásodat, Urunk, a Te igédre, az ige befogadására, és arra, Urunk, hogy az igét magunkkal tudjuk vinni, hogy ott legyen a szívünkbe, a gondolatainkba, hogy szívünkbe tudjuk azt hordozni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy közöttünk, és tedd áldássá a mai bűnbánati estét is épp úgy, mint mindegyik alkalmat. Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található János evangéliumának második részében, az első 12 versben. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony, nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Azután így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, hogy honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, s amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, s ott tartózkodtak néhány napig. Kedves testvérek, a felolvasott ige szakasznak van egy nagyon hangsúlyos mondata, ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába. Jelet tett Jézus, jelet adott az Úr, mégpedig annak a jelét, hogy neki van hatalma a mennyei világot közvetíteni a földi porhoz tapadt világ felé. És kedves testvérek, ez egy óriási nagy dolog, mert hiszen, aki a kommunikáció világában egy picit is járatos, akkor tudjuk és látjuk, tapasztaljuk a mindennapokban, hogy a kommunikáció nem más, mint az információnak a cseréje, az információnak az áramoltatása. És minél több információt tudunk átadni, átnyomni, átvinni gépeken, készülékeken, információs eszközökön, rendszereken, sokszor gyorsan is kezdünk el beszélni, mert érezzük, hogy ez is a kommunikációnak egy olyan csatornája a beszéd, amin keresztül is sok mindent kéne, hogy elmondjunk, és aztán a sok beszéd nem biztos, hogy sok információt tud átadni. Nagyon fontos, hogy legyenek jelek. Nem csak beszéd, hanem jel. Jelbeszéd, ami egy nagyon sűrített tartalmát tudja elmondani a titoknak, vagyis az Isten országának. És ezen az estén, amikor erre az alkalomra készültem, mivel János evangéliumában az Úr Jézus az ego eimi én kijelentésein keresztül bemutatja magát, bemutatkozik, elmondja, hogy én vagyok a világ világossága, mennyire az lett a kánáni mennyegzőn is. Arról hallunk, hogy itt egy mennyegző van. Az Úr Jézus az első csoda jelét egy örömteli eseményen teszi meg. Nem véletlen ez, kedves testvérek. A bűnnel elpecsételt életű embernek miből van sok? Nyomorúságból. Nyomorúságból, fájdalomból, betegségből, gondból. S legyünk őszinték, hogy ez az embert emészti. Még azt a parányi kedvünket, vagy azt a parányi örömünket is, ami adódik ebben a földi életben, alapvető módon megemészti, megrostálja, megpróbálja, s éppen ezért az ember gyakran úgy látja az életét, hogy bizony megfogyatkozó élet. Hát nem jó egészségesnek lenni, bizony jó. És aztán az is elfogy, úgy, mint a bor a kánáni mennyegzőn. Mind földi dolgok, ne csodálkozzunk, ha elfogynak. Ez a törvényszerűségük, ez a rendjük, hogy van, létrejön. Bizonyára azért is sokan és sokat fáradoztak, hogy erre a mennyegzőre ezt a bort, ami kiderül, hogy nem is volt annyira túl jó, hogy ezt mégis oda tudják prezentálni a vendégsereg elé. Tudjuk a korabeli vallás történeti adatok alapján, hogyha a mennyasszony leány volt, akkor egy hétig tartott a mennyegző. Ha pedig megözvegyült volt, és úgy ment férjhez, akkor 3 teljes napig tartott a mennyegző. Ez azt jelentette, hogy a nász nép összetétele állandó változásban volt. Tehát nem ugyanazok az emberek voltak ott a 3 napon, meg az 1 héten. Éppen ezért egy nagy kihívás volt ennyi napon át forzban lenni. Ennyi napon át a toppon mindenkinek a legjobbat nyújtani, hogy ott ne legyen megfogyatkozás semmiben sem. Tudjuk nagyon jól, hogy a keleti emberek vendégszeretőek, és tényleg igyekeznek minden, mintha szívüket tennék egy tálcára, úgy igyekeznek a vendégeiket ellátni. Éppen ezért, amikor hírül veszi Mária, az Úr Jézus anyja, hiszen az ő rokonságukból való volt az egyik fele a házasulandónak, és hírül veszi, hogy nagy szégyen beköszönt előtt áll az ifjú pár és a család, mert pont az fogyott el, ami az öröm nagy közvetítője, a bor. Hogy lehet így esküvőt ülni? Hát mivel kínáljuk meg a vendégeket? Tudva levő, hogy ott a közel keleten nem is annyira az alkohol tartalmáért fogyasztották a bort, Nem is arra törekedtek, hogy magas alkoholtartalmú készítményt hozzanak létre belőle, hanem kimondottan a szőlőtőkének a gyümölcse, a számukra az ószövetségi időktől kezdődően az Isten gondviselésének a jele volt, hogy ott van az asztalon a bor. Tudjuk jól, hogy a sábbát napján, a szombatnapon, amikor a zsidó családfő hálát adott, és emlékeztek az Egyiptomból való szabadulásra, és a páska bárányt együtt költötte el a család, együtt fogyasztották el, akkor az egész vacsora hálaadással kezdődött. És azzal vette kezdetét, hogy először is hálát adott a házigazda a kenyérért, a búza terméséért. Azért, hogy Isten megáldja a termőföldet, termővé teszi, megzsírozza, zsírját adja, és hogy ennek a legszebb lenyomata a kenyér. Kenyér nélkül nem lehet élni. A világ történelem alakulását befolyásolta a földművelés, a gabona, a kenyérnek a termesztése. Ez volt az ókori társadalmaknak az egyik nagy létrehozója. Ez a munka szervezte az embereket, a társadalmakat, a munka megosztása. Gondolnánk, hogy így jött létre az egyiptomi társadalom? Ezért voltak fontosak az írnokok, jegyezték, mikor árad a Nílus. Jegyezték azt, hogy mennyi termés volt. Jegyezték azt, hogy ebből mennyi adót lehet beszedni. Egész társadalmak épültek fel a létkérdésre, a kenyérkérdésre. De miután letelepültek az emberek, és a földművelő életformára rátértek, a mindennapjukhoz hozzátartozott, hogy legyen békeidő, és legyenek dolgos kezek, hogy legyen kenyér az asztalon. Ez Izraelbe is nagyon fontos volt, Palesztinába, nem beszélve arról, hogy Palesztina egyik része valóban kánaáni gazdagságú volt, bőtermő, más része pedig lepusztult, sivatagos, tövis kórót termett. Mennyire nagy volt a hálaadás a zsidó emberek szívében, hogy Isten adott nekik termőföldet, nem csak kopárságot. És itt kellett hálát adni azért, ami az ember arcát megvidámítja a szőlőtőke terméséért is, mert Isten megígérte a választott népnek, hogy gazdagon, bőven termő földre viszi be őket, ahol mézzel folyó kánaáni földet ígért nekik, és itt nagy jelentősége volt az ígéretekben magának, a szőlőnek is, a bornak. Gondoljunk csak arra, hogy amikor kémeket küldenek el, hogy felderítsék az ígéret földjét, hogy mekkora szőlőfürtökkel térnek vissza. Akkorákkal, hogy két ember cipeli, olyan óriási szőlőfürtökről számol be az Ószövetségnek a híradása. Mindig foglalkoztatta őket a bor, nem a részegség miatt, bár jegyezzük meg, hogy Noé is élt ezzel, lerészegedett. Nagyon sokan vannak, akik meg is kritizálták az Úr Jézust, hogy hát miért kellett első jelként neki a bort, a vizet borrá változtatni, miért az alkohollal foglalkozik elsőként, miért ez az első jele, hát romlásba akarja dönteni az embereket. Ha így közelítjük meg, akkor nem jól fogjuk meg a dolgot. Első jel, az első üzenet mindig beszédes. A szőlőtőke az Úr Jézus, ő mondta, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző, és aki nem én belőlem szívja magába az élet nedveket, a tápanyagokat, az nem teremhet jó gyümölcsöt. Az én atyám pedig megmetszi, megtisztítja a vesszőket, és gyümölcsözővé teszi a tőkét. Hát, kedves testvérek, ha van valami, ami az embert megvidámíthatja, tudjuk, hogy a bor, az alkohol oldja a feszültséget. Gondoljunk csak bele, hogy az Isten békessége mit tud elhozni az ember életébe alkohol nélkül. Mert ez az üzenet lényege. Nem kell többé bor ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Nem kell többé bort inni ahhoz, hogy ne legyen szomjas. Nem kell többé bor ahhoz, hogy valaki szebben lássa az életet, másképp lássa a fele barátot. Jézus kell, az igazi szőlőtőke. Az, hogy az Úr Jézus a vizet borrá változtatja ezzel, azt üzeni, kedves testvérek, hogy minden, ami földi, el fog fogyatkozni, de ő tudja adni azt, ami soha el nem múlik. Elfogynak a földi vizek, elfogy a földi erő, megfogyatkozik a földi egészség, bizony meg. S Jézus hirdeti, én azt tudom neked adni, ami soha nem fog megkopni, amit a moly és a rozsda soha nem emészhet meg, amit a tolvajok nem tudnak ellopni tőled, én azt adom, az én jelenlétemet. Vincendorf Miklós egy nagyon szép idézettel adózott a mindenkori kereszténységnek, és ő azt mondta, a kereszténység lényege nem abban áll, hogy az ember kegyes, hanem abban, hogy boldog. Kegyesek a pogányok is lehetnek, a boldogság azonban kegyelem. Isten jelenléte az életünkben. Hát ezt kéne nekünk ezen a bűnbánati estén is kérni a mindenható Istentől, hogy legyen igazi világosság, ragyogja be a mi emberi törékeny életünk egét, hogy meg tudjuk látni az igazi szükségeinket, hogy valójában mi az, ami megfogyatkozott az életünkbe. A kánaáni mennyegzőn egyértelmű volt, elfogyott a bor, és már is átjárta őket a szükség állapot velejárója, s a félelem a szégyentől. Kiderül, lelepleződünk, hogy nekünk valami nincsen, aminek lennie kéne. Hát, kedves testvérek, egy dolgot fog keresni az Úr, nagyon jól tudjuk a fügefa példájáról, a gyümölcsöket. Amikor ment az úton Jézus, és ott volt a vad fügefa, a levelek hajtásai közé nyúlt, és nagyon elszomorodott, mert nem talált rajta gyümölcsöket. Az Úr Jézus jön ezen a bűnbánati héten is, estéről estére. Akkor is, ha nem vagyunk a padokba, utánunk tud ő jönni, kedves testvérek, oda, ahol vagyunk, és benyúl az életünk fás lombjai közé, és a hajtások között is, a hajlatokban is. Ő szüntelenül, mivel jelen van, keresi a gyümölcsöt. És mi a legnagyobb gyümölcs? Hát az, hogyha az ember nem csupán kegyes, bizonyos rendet bárki meg tud tartani, de boldog csak az tud lenni, akinek élő közössége van az élő Istennel. Gondoljunk csak arra, hogy a Biblia szereplői közül hányan ismerték meg az igazi örömöt az Úr Jézusban. A samáriai asszony, ő tényleg szomjas volt, testileg is, meg lelkileg is. Arról hallunk, hogy Jákob kutyának forrásához ment el, déltájban. Hát ez egy olyan időpont volt, amikor senki nem ment ehhez a forráshoz, mert bizony 40 fok fölött volt a hőmérséklet. Bizonyára neki is volt oka arra, hogy miért ment így. Nem akarta, hogy sok mindenre fény derüljön. Nem akarta, hogy a lelke újabb sebeket kapjon, hogy újra és újra megszólják. El akart kerülni nagyon fájdalmas dolgokat, de az Úrral való találkozás senki nem kerülheti el. Vele találkoznunk kell, kedves testvérek, és boldog az az ember, aki felismeri, mikor Istennel van találkozása. A samáriai asszony testi emberként találkozik előső sorban az Úr Jézussal. És amikor az Úr Jézus azt mondja neki, hogy ha te tudnád, hogy kivel beszélsz, és ki az, aki kér te tőled inni, akkor mindent megadnál, sőt, kérnéd, hogy adj innom. Az asszony kezd picit magához térni, hallja, hogy vannak lehetőségei, több lehetősége lesz ahhoz, hogy ne legyen szomjas, próbálja megragadni a felismert lehetőségeket, és azt mondja, hogy de jó, akkor nem kell minden nap ide jönnöm erre a forrásra, és azt mondja neki az Úr, hogy ő a lelkét akarja megitatni, mert ő az életnek vize, És olyan szép, amikor az Úr Jézus beszél a Szent Lélekről, és az élet vizéhez hasonlítja. Azt mondja, hogy megcselekszem majd velük, hogy bensejükből élő víznek folyamai fognak majd ömleni. Ez pedig a Szent Lélekről mondta. Ki az, aki a lelkünkbe érkezve, mindazt, ami űr, ami fájdalom, ami nyomorúság, ami szükség, helyre tudja hozni? Egyedül a Szent Lélek Úristen. Legyen neki ezért az ő nagy nevének dicsőség. Samáriai asszony, ember nélkül, segítő nélkül megy oda a Jákob kútjának forrásához. Volt már neki több férje, Jézus meg is mondja neki, szembesíti. Azt is elmondja, hogy akivel most együtt élsz, az már nem is a férjed. És ezzel az asszonynak egy olyan lelki tükrét állítja fel Jézus, hogy ebbe benne van az, hogy te egy meddő élet vagy, és valószínűsítik, hogy erről is lehetett szó. Ha paráznasságon kapták volna rajta, megkövezték volna. Ennyi férjet nem lehet túlélni így. Valószínű nem tudott gyermeket szülni, ezért mindenki megvált tőle. Lepasszolták. És az utolsó élettársa már annyira hasonló élethelyzetű, megnyomorodott emberi élet lehetett, lehetősége sem volt arról, hogy ezt a szerencsétlen asszonyt feleségül vegye. És a samáriai asszony hetedik férfiként találkozik Jézussal. Tudjuk, hogy a hetes szám a Bibliában sokat mondó a teljességnek, az elengedésnek, a felszabadulásnak, az Isten kiteljesedő programjának a száma ez, és amikor a samáriai asszonynak lelki találkozása van Jézussal, kedves testvérek, meggyógyul. Meggyógyul, amit az emberek tönkre tettek, amit a bűn megfosztott a szívéből, amit elvett tőle, azt Jézus visszaadja. És mi lesz ebből az asszonyból? Hírvivő. Hírvivő beviszi a samáriaiak falvaiba azt a hírt, hogy itt van az Isten egyszülött fia, aki mindent megmondott róla, és áldott eszköz lett belőle, mert azt fogják mondani a samáriai emberek, már nem a te bizonyságtételedre hiszünk ő benne, hanem mert láttuk és hisszük, hogy ő az Isten fia. De nagy dolog, kedves testvérek, Isten által megelégítetni, Isten által megigazítatni, Isten által betöltetni, úgyhogy nincs többé szükségállapot, hanem teljesség van. De nagy dolog, amikor megállunk beteg ágyak mellett, akár úgy is, hogy mi magunk is hordozzuk a nyomorúságot a testünkbe, és az ember azzal szembesül, hogy mennyi mindenünk nincsen. Nincs jó egészségünk, nincs sok erőnk, talán nincs túl jó lábunk, és sorolhatnánk, és milyen az ember először mit vesz számba, hogy mi az, ami nincs. Hát csoda, ha szükségállapotban él az ember? Nem csoda. Jézus elmegy a kánaáni mennyegzőre, ott van, meghívják, nagy dolog ez, és az anyja, Mária, akkor közli vele, hogy elfogyott a boruk. Hát egy asszonyi megnyilvánulás. Nem tudja szó nélkül hagyni, segíteni szeretne rajtuk. És azt mondja az Úr Jézus, minden írás magyarázó hangsúlyozza, hogy ez egy elég éles válasz volt az édesanyja információ közlésére, és erre Jézus azt mondja, hogy nem jött még el az órám, asszony. Nem jött még el az én órám. Hanyadik napon volt a mennyegző napja Galileai Kánába, hanyadik napja tartott? A harmadik napon. De beszédes ez. Hányszor mondta el az Úr Jézus, háromszor jelentette szenvedéseit, hogy mikor jön el az ő órája? Harmadik napon támad fel a halottak közül. De beszédes ez a szám. Mennyit küzdött az Úr, nem jött még el az ő órája, de annak eljön az ideje mindig, hogy az Isten országának jelét ő közvetítse és átadja. Emberek, elfogyott valami. Az életetekben ott van a vákum, az űr. Tudjuk jól, hogy a legszebb idézetek is az ember lelkében lévő űrt úgy fogalmazzák meg, hogy Isten alakú űr van az ember lelke középpontjában. Jézus megmutatta csöndesen, szerényen, mit kell tenni ahhoz, hogy az ember élete betöltessék. Hát engedelmeskedni kell neki hitáltal. Mária csak annyit mondott a szolgáknak, bármit kér, tegyétek meg. Bármit kér, tegyétek meg. Mi meg szoktuk tenni? Ha kér valamit tőlünk az Úr, ha bármit kér tőlünk, a legegyszerűbbet is, meg szoktuk tenni. Ha megtesszük, akkor ott túl fog csordulni az Isten jelenléte. 6 kővedér volt. Ez a zsidó tisztálkodási szokásai miatt volt elhelyezve a zsidó épületek előtt. Tudjuk, hogy a rituális tisztálkodást végezték ezekből a kővedrekből, ezekkel a vizekkel. Nem valami nagy tisztasági szokásról gondoljunk itt. Tudjuk azt, hogy a kezek megmosása is csak annyit jelentett, hogy az egyik kezével belemerítette a vízbe, és azt ráhintette a másikra, s végig csorgott mind a két kézen a tiszta víz. Tehát szimbólika volt. Nem egészségügyi kézmosásról van szó. Tehát ettől még a kezük nem lett tiszta. És amikor ezek a kővedrek ott állnak üresen, az Úr Jézus azt mondja, hogy töltsétek meg vízzel. De nagy dolog. Csupán vizet kért, és azok a szolgák nem kötekednek, nem kérdezgetik, hogy miért pont azt, vagy hogy mégis mennyit, félig vagy tele. Egy szó nem hangzik el. Bármit kér, tegyétek meg. Ahol engedelmesség van, ott az Isten tud dolgozni. Ahol engedelmesség van, ott a mennyei világ tud bővölködni. Hiszen a bűnbánati estén is számot kell vetnünk azzal, hogy vajon mit nem tettem meg, amit az Úr kért tőlem. És számos dolog lesz, kedves testvérek, mert az ember alapvetően süket és vak arra, hogy meghalljuk és meglássuk, amit az Isten kér tőlünk. De nagy kincs, amikor meglátjuk. De nagy dolog, amikor felismerjük, hogy mit kér és mit akar az Úr. Megtették, és tudjuk jól, hogy bár a nász nép az változó volt, minden esetre a nász nagynak a személye állandó az ifjú párral együtt és az érintett családdal. A nász nagynak végig kellett vinni ezt a lakodalmat, ő felelt az élelem és az innivaló minőségéért is. Ezért neki kellett megízlelnie a borrá változott vizet. Semmit nem tudott az előzményekről, csak arról tudott, hogy ez a bor sokkal finomabb, mint az eddigiek. S fel van háborodva. Hát te ellene tettél az eddigi szokásainknak. Először mindenki a jó bort szolgálja fel, hogy kellemes íz maradjon az emberek szájába, emlékébe, s amikor megittasodtak, hát utána jöhet a rosszabb. Már úgyse fognak rá emlékezni. És te a legjobbat a végére tartogattad. Jézustól, kedves testvérek, csak jó származhat, mégpedig a legjobb. Mit is mond az ige, boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Boldog. Mit mond a jelenések könyve, boldog az, aki felolvassa ezeket az igéket. Mindaz, ami Istentől származik, az jó, ugyanúgy, mint a teremtés hajnalán. Ha tőle kérem el, az jó lesz. Kálvin János igen nagyra értékelte az, hogy az Úr Jézus az első csoda jelét mennyegzőn tette meg, mert azt mondja, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül is megajándékozta a mindenkori házasságot, azzal a kegyelmi ajándékkal, hogy örömöt ad azoknak, akik Jézust behívják az életükbe. Jó Sándor határozottan arra figyelmeztet, ne is köttessék meg az a házasság, az ifjak ne vegyék komolyan az ő lelki-szerelmi felébredésüket, ha nem veszik komolyan, hogy az esküvőn s a házasságba Jézusnak helye van. Mert Jézusnak helye van. És kedves testvérek, a házasságba, családi életbe, emberi kapcsolatokba is hányszor megfogyatkozik, meghidegül a szeretet, az is el tud fogyni. Hányszor megerőtlenedik bennünk a türelem, hányszor elfogy mindaz, ami emberi. Jézus ezen az estén is jön közénk, és szinte ajánlja a mennyei világot, a kánáni mennyegzőntet jele által. Elfogyott, ne bánkódj, kérd tőlem, s én azt adom, s olyat, ami soha el nem múlik. Kedves testvérek, ilyen a bűnök bocsánata, és ilyen az örök élet. Kérjük a legnagyobbat, a legtöbbet, amit csak Isten tud megadni a számunkra, s meg fogjuk tapasztalni, hogy beteg ágyon, vagy mellette, vagy a ravatal mellett megállva, Isten olyan boldogságot tud az ember lelkébe hozni, amely nem az az öröm, nem az a vigasság, amivel a világ fiai próbálkoznak, hogy betömjék azzal megfogyatkozó életük napjait. Isten olyan örömöt akar adni, mint a forrás, s olyan békességet, mint a tenger, ami kimeríthetetlen, ami belőle fakad. Hívjuk hát a Szentlélek Úristent, hogy megelégíthessen bennünket, s hogy Isten a Szentlélek által, ami bensőnkből is, élet vizének folyamait indíthassa el. Az Úr Jézus a vizet változtatta borrá. Van még egy igen nagy dolog, a vér. Amikor az ember vérmérsékletét tudja az Úr megváltoztatni, van, amikor lehetetlennek tűnik. Vannak, akik családon belül is fájdalmasan néznek egy-egy életre, és azt mondják, hogy nem létezik, hogy meg tudjon változni. A maga erejéből nem is. De ahol ott van Jézus, ott minden abba az irányba fog haladni, ha engedünk neki, ha hiszünk benne, az a javunkra legyen. Jézus meg tudja változtatni azt, amit emberek nem tudnak. Így boruljunk le hát előtte ezen az estén is, adjunk hálát bűnbánat tartásunkban is azért, hogy Jézus el tudja venni a bűneinket, megfogyatkozhatnak lelki terheink, és ő tud betölteni minket olyan jelenléttel, ami örömöt ad, mert boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, Urunk. Oly sokszor elhittük már, mert elhitette velünk a gonosz, hogy nekünk mindig mindenünk meg lesz, hogyha őt követjük. Úr Jézus, neked is azt mondta, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. És hány ember nem nézi, hogy ki vagy, mielőtt borul le, csak meglegyen, amit kitűzött célul. Úrunk, köszönjük neked, hogy mi megláthatjuk a te világosságodba, hogy kikéri tőlünk, hogy hódolatunkat, imádatunkat neki ajándékozzuk. Senkinek nem adjuk, Urunk, azt, csak egyedül te neked, mert te tudod megváltani, megtisztítani, megújítani a mi életünket, és betölteni azokat a valódi szükségleteinket, amelyek a mennyei világból tudják elárasztani mindezekkel a lelki javakkal a mi életeinket. Hívunk és várunk, Szentlélek Úristen, jövel, jövel és töltsd be a mi szíveinket teljesen. Jöjj és vedd el a szomorúságot, a nyomorúságot testünkből, lelkünkből, légy gyógyítónk, Urunk, s kérünk téged, hogy töltsd be bennünket a te megörvendeztető, vigasztaló jelenléteddel. Köszönjük, Urunk, hogy te hordozol bennünket, hogy te emelsz bennünket vállaidra, mint a jó pásztor a bárányát. viszel bennünket és óvsz bennünket, legeltetsz bennünket és terelgetsz az élet vizének forrásaihoz. Úrunk, mély nagy dolog, hogy a te igéd folyama nem apad el, s mély nagy dolog, hogy aki te tőled kéri őszinte szívvel a bűnbocsánatot, te annak megadod. Így kérünk, édesatyánk, hogy bocsáss meg vétkeinket, amelyeket szóban, tettben, gondolatban, akarva vagy akaratlanul is, s mulasztással is elkövettünk, ellened vagy embertársaink ellen. Könyörgünk, Urunk, hogy újítsd meg rajtunk szeretetedet, s engedd meg, Urunk, hogy ne azt nézzük, ami úgy is elfogy, ami megfogyatkozik, hiszen minden elmúló, hanem engedd meg, hogy mi nap mint nap téged keressünk, téged, azt a Krisztust, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, s azt az éltető ígét, amely soha el nem múlik. Köszönjük, édesatyánk, hogy te ilyen kősziklát adtál nekünk Jézus Krisztusban. Engedd meg, hogy az életünknek próbatétele bármilyen erővel kapaszkodjon is a lelkünkbe. Adj nekünk hitet, Urunk, és növeld a hitünket, hogy mi Krisztusba oltott ágként meg tudjunk maradni az igazi szőlőtőkébe, és általa is belőle, és ő benne gyümölcsöket tudjunk teremni a te nagy neved dicsőségére. Így szeretnénk könyörögni most is, Urunk, a megfogyatkozott életekért, a betegekért, a gyászolókért. Szeretnénk könyörögni mindazokért, akik ott szolgálnak a betegek között. Te áld meg, Urunk, az elesetteket a családokban is, s térünk, hogy te adj hitet és erőt, hogy meg tudjuk mutatni azt a forrást, akiből Jézus Krisztusból érdemes és lehet meríteni. Kérünk, atyánk, áld meg a bűnbánati hetünket, a készülésünket, az újbólért való hálaadás alkalmával. Kérünk, Urunk, hogy igéd által táplálj, nevelj és formálj minnyájunkat, hogy bővölködő életek lehessünk, boldog életek Jézus Krisztusban. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.